Szinergia Podcast. Fejlődésre inspirálunk.
Üdvözlünk mindenkit a Szinergia Kft. Podcast csatornáján. Mai témánk a családi vállalatok lesz, és beszélgető partnereim Havrancsik István ügyvezető és partner, illetve Góbi Havrancsik Dóra partner, illetve vezető tanácsadó. Én pedig Kis Fruzsina vagyok, vezető tanácsadó és tréner. Ez a téma nem újdonság, a mi életünkben legalábbis biztosan nem. Hiába nem foglalkoztunk még ezzel podcast adás keretein belül, azért már itt volt az ideje annak, hogy ezt is elővegyük, hiszen iszonyú nagy mennyiségű tapasztalat, tudás gyűlt fel az elmúlt években, évtizedekben, amit most már itt az ideje talán, hogy egy kicsit összegezzünk, és beszámoljunk arról, hogy mi hogyan állunk hozzá a családi vállalatok problémáihoz, tanácsadási folyamatokban, hogyan tudjuk őket segíteni, támogatni, és milyen tapasztalataink vannak ezen a területen. Ugyan most talán mondhatjuk, hogy új keletű a téma, legalábbis az utóbbi jó pár évben, évtizedben került előtérbe, de maga a családi vállalat az nem egy új vállalkozási forma, nagyon-nagyon régóta létezik, nem csak Magyarországon, nemzetközi szinten is, és talán mindig is egy ilyen különleges területe volt az üzleti életnek, hiszen mindig is máshogy kellett hozzáállni a családi vállalatokhoz, amiatt, mert érzelmi, rokoni szálak is fűződnek a mindennapi üzleti kérdések közé. Viszont talán most azért égetőbb a téma, mert most érnek oda azok a tulajdonosok, akik annak idején alapították ezeket a vállalatokat, hogy átadják a következő generációnak, és nem lövök le talán nagy poént, hogy legyen ez családon belül, akár családon kívül, minden esetre nekik ki kell vonulniuk ebből a vállalkozásból, és egy új generációnak pedig bele kell szoknia ebbe az új helyzetbe. Szeretném, hogyha erről mesélnétek a hallgatóknak, hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak, miért gondoljátok ti is azt, hogy ez egy érzékeny téma, ugyanakkor nagyon égető és nagyon aktuális.
Igen, hát nagyon aktuális, mert pont az én generációm az, aki a 90-es éveknek az elején vállalkozást alapított, és most jutottak el a nyugdíjas korosztályba, így én magam is, ugye saját bőrömön is érzem, hogy mennyire más így a helyzet, hogy át kell adni ezt a stafétát valaki másnak. De szerencsére mi itt a Szinergiában nem most kezdtük ezt a szakmát, mert hogy már akkor is voltak idősebb emberek 90-es évek elején, akik akkor alapítottak vállalkozást, és én is így keveredtem tanácsadóként ebbe, hiszen azok az idősebb emberek, akik mondjuk 15-20 évvel ezelőtt már át kellett, hogy adják ezt, ők megkerestek engem, hogy hát István, nincsen tapasztalat még itt Magyarországon ebben, te tanácsadó vagy, próbáljuk meg ezt közösen. És így szinte beletanultam ebbe a rendszerbe. Az elmúlt időszakban 21 ilyen családi vállalatnak a generációváltását hajtottuk végre, vagy támogattuk, úgyhogy... És hát most meg tömegesen jelentkeznek ezek az igények, ahol előadunk a Szinergia színeiben erről a témáról, ott mindenki nagy érdeklődéssel hallgatja, mert ez egy nehéz társasjáték a családi vállalat.
Olvastam egy olyan kutatást, ami kifejezetten arról számolt be, hogy a családi vállalatok egyrésztről talán egy kicsit ilyen perifériára szorultak, mert nem annyira frissek akár nemzetközi szinten is a kutatások arra vonatkozólag, hogy milyen a stratégiaalkotásuk, milyen a probléma megoldásuk, egyáltalán mennyire üzleti szemléletű, mennyire pedig mondjuk egy ilyen ösztönös, intuitív, ami az alapítónak a fejében megfogalmazódott, és az lecsapódik a mindennapokban. Másik oldalról viszont azt olvastam, hogy sokkal jobb válságtűrő képességük, sokkal könnyebben oldják meg azokat a kríziseket, amikbe belekerülnek, hiszen mindig is az tartják szem előtt, vagy az lebeg a szemük előtt, hogy ebből nem lehet könnyen kifarolni, nem lehet gyorsan letudni ezt a krízis helyzetet, vagy ezt a válsághelyzetet, és valami teljesen másba kezdeni. Nem csak a szűk család, lehet, hogy egy távolabbi, vagy egy nagyobb családi kör tartozik, vagy él ebből az üzletből, ezért minél hamarabb túl kell lendülnünk, és minél hamarabb hatékonyan eredményesen kell kijönnünk ebből a normatív krízisből, akármi is legyen ez, vagy ebből a válságból, amiben belekerült. Ti hogyan látjátok, nem csak általánosságban ezeket a válsághelyzeteket, hanem mondjuk azt a válsághelyzetet is akár, amiben egy generációváltás kapcsán kerülhet az alapító. Mennyire tudnak gyorsan ebből kijönni, mennyire fájdalmas ez a folyamat?
Nagyon nehéz általánosítani, mert ahány család annyiféle, de azért néhány specialitás látható. Az utóbbi időszakban elég sok kutatás történt egyetemeken, különböző cégeknél, nemzetközi kutatás is, de ami érdekes, hogy Magyarország ebből a szempontból különleges a volt szocialista országokkal, hiszen megszakadt egy nagyon hosszú évszázadokon tartó vállalati átadás-átvétel folyamat, ez mindenki a saját fejéből próbál kitalálni, hogy mi is legyen. Az alapító tulajdonosok általában nagyon önfejűek, ezzel nem mondok nagy titkot, és ugyanakkor pont ez hozza az ő sikerüket, mert ők minden körülmények közt meg tudták oldani az eléjük táruló feladatokat. De most egy olyan feladat elé kellett állniuk, amihez nincsen minta, se saját maguknak nincs tapasztalatuk, és a környezetükben sincs. Hogy adjam át egy hozzám hasonló embernek ezt az egész céget, amiben az egész életemet eltöltöttem, úgy, hogy ez az ember, akinek átadnám, fiatalabb, más képességű, más hozzáállású, másképp kommunikál, használ ilyeneket, hogy IT, meg marketing, amihez én nem nagyon értek, és eddig is jó volt, mi a fenének kéne ezek után ezzel foglalkozni. Tehát van egy nagyon komoly ellenállás a változásról az alapító tulajdonosok részéről, ugyanakkor van egy kényszer. Előbb, utóbb át kell adni, vagy el kell adni. Ezt mindenki érzi. A család is érzi, meg az átadó generáció is érzi, de igazán senki sem meri ezt piszkálgatni és fölhozni, mert attól félnek, hogy esetleg megbántják az alapítót. Úgyhogy ez egy nehéz szakma, és pont ide kell az a sok tapasztalat, az a fajta érzékenység, amikor ki lehet nyitni azt az ajtót, amit mindenki ki szeretne nyitni, csak senki sem vállalkozik rá.
Én egyébként azt gondolom erről a kérdésről, hogy különösen nagy kihívást jelent az, hogy bár tudja minden alapító tulajdonos, hogy el fog jönni az a pont, amikor gondolkodnia kell, ahogyan továbbról, sokszor nem terveznek előre, hanem adódik egy akut helyzet, amit meg kell oldani. Egy betegség, egy váratlan utazás, egy ne adjék egy haláleset, egy válás, egy gyerekszületés. Nagyon sok olyan családi változás léphet fel, ami a cégnek az életét is jelentősen felforgatja. Sokszor találkozunk azzal egyébként itt tanácsadóként, hogy olyankor fordulnak hozzánk az alapítók, amikor már ez a változás gyakorlatilag beállt, és már egy krízis helyzet adódott a szervezet életében. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nagyon sok ilyen változást előre lehet jósolni, és fel lehet rá készülni. Nyilvánvalóan itt nekünk az ördög ügyvédjének kell lenni. Nem azért, mert szeretjük az ördögöt a falra festeni, de tudjuk, hogy mik lehetnek azok a váratlan kockázatok, amiket meg kell tudni előzni jól megfontolt döntésekkel, előre megszervezett gondolatokkal. Azt gondolom, hogy ez lehet egy nagyon fontos lépés minden alapító tulajdonosnak a működésében, hogy előrelátóan menjen elébe ezeknek a helyzeteknek, ne pedig a kész szituációban akarjon egy tüzet oltani, mert ez nagyon sokszor tűzoltás lesz, és sokszor nem gondolnak arra, hogy bizony olyan jogi kockázatokkal, olyan pénzügyi kockázatokkal járhat egy ilyen változási helyzet, amit utólag már nem lehet orvosolni.
Ez kapcsolódik, amit a Dóri mondott, hogyha kényszerhelyzetben kell neki menni egy ilyen családi váltásnak, generációváltásnak, akkor azért nagyon nehéz, mert mindenki feszült, mindenki ideges, és mindenki érzi az időnyomást. És az időnyomásban nagyon nehéz közösen, konszenzusra jutva egy igazi, konkrét, hosszú távon is működő megoldást találni. Úgyhogy mi azt javasoljuk, hogy minél hamarabb el kell kezdeni. A mi modellünk ebbe a váltófutás. Amikor ugye a váltófutásba is először viszi az alapító a stafétabotot, aztán valaki szépen mellette fölgyorsul, ketten viszik a botot, az alapító szép lassan engedi, és a másik viszi tovább. Hogyha nem sikerül ezt, hanem odavágja az alapító a botot, akkor baj van. Akkor vagy leesik ez, vagy megsérül az alapító, vagy megsérül, aki átvenné, és ez nagyon fájdalmas helyzeteket hoz létre. És ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a családi váltók nem csak néhány embert foglalkoztatnak, vannak köztük hatalmas váltók is, sok száz, akár sok ezer ember élete múlik azon, hogy miként tudja az alapító átadni az ő tulajdonát a saját gyerekeinek, vagy bárki másnak, vagy hogy adja el. Ez bizony gazdasági, egész magyar gazdasági szinten nagyon komoly feladat.
Akkor végül is mondhatjuk azt, ahogy ti is mondtátok ezeket a példákat, hogy az a tudatos hozzáállás mondjuk egy alapító részéről, hogyha már jóval azelőtt, hogy ő egyáltalán elérné azt a kort, vagy azt érezni magában, hogy mostanra már kifáradt, és nagyobb lehetőséget lát egy következő generációnak akár az ötleteiben, hogy megújítsa, vagy azt a folytonosságot is fenntartsa a szervezetében, tehát már jóval azelőtt, hogy elérkezik ez a pont, gondoljon arra, hogy mi történne akkor, hogyha vele bármi történne. Kinek van kellő információja ahhoz, hogyha ő csak mondjuk elérhetetlenné válik egy utazás, vagy bármi miatt, döntéseket hozzon, vagy egyáltalán válaszokat tudjon adni kérdésekre, amit mondjuk a szervezet, és nem csak egy pár fős kis vállalkozás, hanem egy több ezer fős milliárdos szervezet is jogosan föltehet kérdéseket. Tehát már jóval előtte vezesse be a vagy jóval előtte építse ki azt a kört, aki őt támogatni és akár helyettesíteni is tudja. Nyilván cél az, vagy legalábbis azt tapasztalom én is, és szerintem ebben ti is meg tudtok engem erősíteni, hogy azért a legtöbben szeretnék családon belül tartani ezeket a kulcspozíciókat, ezeket a kulcsinformációkat. Viszont családon belül kell, hogy legyen egy olyan kör, akik a legmagasabb bizalmat, vagy a legmagasabb transzparenciát élvezhetik, és nem csak az alapító fejében vannak meg bizonyos információ, tudás, vagy válaszok a kérdésekre, hanem akárki más is ebből a szűkebb körből ezt meg tudja tenni, és aztán még mindig vannak nagyon sokan, akik akár családból, akár a menedzsment területéről kapcsolódnak a szervezethez, de hogy fontos, hogy meglegyen az alapítóban a nyitottság arra, hogy ő nem egyedüléként, nem mindenhatóként ül a szervezet tetején vagy élén, hanem ő az arc, meg ő volt valamikor az, aki ezt az egészet motorként, agyként kitalálta, de mostanra már felnőtt annyira a környezetében, akár a család, akár a menedzsment, hogy bátran bízhat rájuk is kulcs fontosságú területeket, feladatokat, akár döntések meghozatalát. Ezek közül az ilyen változási kényszer helyzetekből egy az, amikor generációt is kell váltani, és jó néhány, amit ti is mondtatok, hogy akár egy haláleset, akár egy olyan helyzet, amire nem készültünk, de váratlanul éri a szervezetet. Példa lehet, hogy miért jó, hogyha nem egyedül az én fejemben van meg ez az információ, meg tudás. István, te mondtál most kapásból három olyan kimenetet, hogy mi történhet akkor, hogyha az alapító már szeretne kicsit kijebb vonulni a szervezet életéből, és ki fogja azután a keletkezett űrt betölteni. Ugye az egyik, amikor a első fokú rokonok közül valaki átveszi. Lehet az is, hogy ha nincsen a rokonságban olyan, és nem csak gyerekek, hanem testvérek, vagy akár egy tágabb rokoni szálak közül nincs olyan, aki át tudná venni, vagy szeretné átvenni, akár külső szereplők bevonása a szervezetbe. A harmadik pedig, hogy kilépni, eladni, úgy értékesíteni a vállalatot, hogy ez mindenkinek jó legyen. Ahogy így haladtunk sorban, talán így van a fájdalom érzet is, hogy nyilván az nagy öröm, hogyha valaki át tudja adni a gyerekeinek, a szűk családi körben valakinek, aki ismeri, érti, szereti, együtt nőtt fel a szervezettel. Hogyha nincs ilyen, de tovább tud folytatódni az, amit én valaha felépítettem, az megint egy öröm, és ott van a harmadik, amiről azt gondolhatnánk így, akik mondjuk először gondolkozunk ezen, hogy talán rossz lehet az, hogy valakinek el kell adni, vagy ki kell lépni a szervezetből, és értékesíteni kell, és nincs folytonosság, nem megy tovább ez a vállalkozás. Mi a ti tapasztalatotok, hogyha ilyen történik, azt, és akár ezt a három pontot át is, vagy végig is nézhetjük, hogy ti hogy tapasztaljátok, mind a hárommal volt már szerencsétek együtt dolgozni, vagy mind a három esettel. Hogy állnak hozzá az alapítók, a tulajdonosok ezekhez a kimenetekhez?
Azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert amikor végre elszánja magát arra az alapító, hogy akkor valamit kellene kezdeni, valakit be kéne vonni, akkor sajnos a helyzet nem csak abból áll, hogy ki fogja ezt folytatni, hiszen pontosan azért, mert ő mint egy pók a háló középpontjában minden szállat kézben tartott, nyaraláskor fölhívták, éjjel-nappal mindent ő döntött el, ezért a váltás nem olyan egyszerű, mert egyszerre kell megoldani, hogy ki veszi át, egyszerre kell feloldani, kinek mi lesz a hatásköre, hogy ki nyúlhat hozzá a pénzhez, hogy hol van egyáltalán bankfiókunk, hogy milyen hiteleink vannak, hogy mi a cég vagyona, tehát nyugodtan mondhatom azt, a családi váltoknál jellemzően egy elég nagy zavarodottság veszi ilyenkor kezdetét, és ezért érdekes mondani, az alapító nem a gyerekeiben gondolkodik, hanem inkább egy valamilyen hozzá hasonló temperamentumú, régóta ott lévő motorosban, mert abban azt gondolja, hogy ugyanazt fogja csinálni, mint amit ő csinált, csak egy kicsit fiatalabb. És amikor mi belépünk egy ilyen helyzetbe, akkor szembesülünk azzal, hogy egyszerre kell hozzányúlni a szervezethez, a felelősséghez, hatáskörhöz, működéshez, Ezek a cégek jellemzően nem eladhatóak, mert az eladhatóság ahhoz azt kell, hogy legyen egy világos kimutatás a bevételekről, a költségekről, a bérekről, a kockázatokról, minden megtalálható legyen, a tulajdonok rendben legyenek, jogilag rendben legyenek a papírok, itt viszont minden össze van maszatolva. A saját személyes magántulajdon, a céges tulajdon, több cég tulajdonban nagyon sokszor alapító nem is tudja, hogy hány vállalatot vezető egy személyben, úgyhogy egy teljes káosz van, amikor ilyenkor mi beszállunk, és azt látjuk, hogy először is rendet kellene csinálni. Nem adható el, mert nincs mit megvenni. Ha kivesszük ezt az alapítót a rendszerből, a cég összeomlik.
És ehhez a rendbetételhez pedig hozzátartozik az, hogy egy ilyen alapítónak, hogyha megpróbálunk tanácsot adni abban, hogy például hogyan tudja a folyamatait rendezni, akkor ugye ő tudja azt válaszolni, hogy de hát minek is varjuk újra a kabátot, hogyha 20 éve, 30 éve ez már tökéletesen működik. Hát ugye erre szoktad ugye mondani, hogy azért, mert valamit 20-szor vagy 30-szor elismételtünk, azért nem biztos, hogy 31-szer is ugyanaz fog működni, csak ugye ebbe a paradigmaváltásba mindenkinek egy kicsit önvizsgálatot is kell tartania, és el kell fogadnia azt, hogy lehet, hogy az ő rutinja, az ő megszokásai, az ő tapasztalatai azok akkor relevánsak voltak, amikor éppen azokat alkalmazta, de időközben ugye megváltozott a világ, megváltoztak a piaci igények, és még hosszasan lehetne sorolni.
Azért nagyon nehéz egy ilyen helyzetbe a változást létrehozni, mert ezek az alapító tulajdonosok, ezek reggeltől estig dolgoznak. Hétvégén is dolgoznak, nyaralás alatt is dolgoznak, nincs idejük, nem járnak el konferenciákra, előadásokra, képzésekre, mert ők úgy gondolják, hogy ha ők nem tekerik ezt a verklit, akkor ez a verkli nem megy. És éppen ezért az informatikához, marketinghez, online dolgokhoz igazán nincs nagy affinitásuk. Van, akinek az e-maileit a titkárnője válaszolja meg. Telefont használnak, de inkább csak telefonálása. Tehát egy sor ma már elvárásként működő eszköz, módszertan, applikáció, a számukra teljes egészében ismeretlen, de ők ezt nem tudják, mert ők a saját burkukban belül vannak. Reggel bemennek a céghez, este hazamennek, hétvégén is gyakran bemennek a céghez, tehát ők gyakorlatilag elszigetelődtek a valódi környezettől, és ezért nagyon nehezen is tudnak ebben váltani.
Én még egy olyan elegészíteném ezt ki, hogy az ilyen egyéni, úgymond sajátosságok, hogy mondjuk ki mennyire használja a telefonját, számítógépet, milyen módon közlekedik az informatikai világban, és a többi. Ettől függetlenül is én azt gondolom, hogy van egy olyan jellegzetessége a családi vállalatoknak, ami felett nem szabad elsiklani, és ez teljesen független szervezeti méretektől, az pedig a családi dinamikának a belekeveredése a munkába, és a szervezet vezetésébe. Tehát teljesen mindegy, hogy egy több ezer fős, több milliárdos vállalatról beszélünk, vagy egy kis magán KFT-ről, azt látjuk, hogy nagyon nehéz elszeletelni azt, hogyha mondjuk van egy családi konfliktus, akkor az hogyan vetül át a cég életére, hogyan korlátozza az ottani folyamatokat. Hogyha például az átvevő és az átadó generáció között van valamilyen ellentét, akkor az hogyan szabhatja a gátját a generációváltásnak. Erről majd még beszélünk, azt gondolom részletesebben is, de ez is egy olyan jellegzetesség, amit nem lehet megkerülni.
Felfestettünk egy olyan alapítónak, tulajdonosnak a képét, aki talán így sztereotipizálva a legnehezebb eset lehet, aki együtt él a szervezettel, együtt kell, együtt fekszik, az, ami az ő fejében van, és egyébként nagyon kevés esetben tudott a többiek számára, de ő azt mégis ezt szeretné végrehajtani. Most már elérkezett ahhoz az időhöz, hogy akkor tudja ezt a folytonosságot fenntartani, hogyha ebben most már partnereket talál, lehetőség szerint a szervezetem vagy családon belül, de mégis nehéz meghozni azt a döntést, hogy lehet más is olyan sikeres, vagy lehetnek másnak is olyan ötletei. Mi a kulcs, vagy mi a titok, hogy tudjuk mégis megtörni ezt a kemény falat, amivel ilyenkor szembesülhet a tanácsadó, mert hogy ugye van olyan esetünk is, amikor kifejezetten a második generáció talál meg minket a szinergiát, és kéri a segítségünket abban, hogy évek óta vannak már benne egy olyan helyzetben, amit bár elméletileg mindenki tud, hogy el fog jönni ez a pont, és ahogy a könyvben olvasták, vagy ahogy a gyakorlatot más szervezetektől ellesték, ők is elkezdték ezeket a lépéseket megtenni, bevonódtak, elvégezték azokat a menedzsment iskolákat, nyitottak rá, kiválasztották, hogy a több gyerekből, vagy a több testvérből ki melyik területen lehetne hasznos tagja a szervezetnek, mégsem tudnak arra a pontra eljutni, hogy ne csak a névleges felhatalmazás, de a valódi gyakorlati stafétaátadás is megtörténhessen. Hogy tudjuk megnyitni ezeket a tulajdonságokat? tulajdonosokat, a nehéz eseteket.
Itt a tanácsadónak van egy fontos szerepe ebbe a megnyitásban, mert hogy könnyebben hallgatnak egy idegenre, mint a saját fiúkra, lányukra. Ugyanis az ő fejükben a saját fiúk, lányuk még mindig csak gyerek. Hiába végzett el egy egyetemet, hiába beszél néhány nyelvet, hiába dolgozott cégnél, ő még mindig úgy gondolja, hogy hát ő még csak egy gyerek. És mi tanácsadóként abba tudunk segíteni, hogyha rádöbbentjük az alapító tulajdonost, hogy amit ő vezet, az nem egy vállalat. Nincsenek megbeszélések, nincsenek értekezetek, nincsenek éves tervek, nincsen költségterv, hanem gyakorlatilag mindenki az alapító tulajdonosnak beszámol, és ő egyszemélyi vezetőként rövid távú döntéseket hoz, és eljutnak valahova. Ez abból is látszik, hogy az év végén gyakorlatilag hát ilyen pofa pénzek vannak inkább, mint elismerések valamelyik terület vezetőjének, hogy az mennyire volt eredményes vagy eredménytelen. Itt a lojalitást ismerik el. És ezt az átvevő generáció pontosan látja az iskoláiból, a tapasztalataiból, hogy ez nem egy szervezetként működik. Nincsenek célok, nincsenek folyamatok, nincs felelősség hatáskör, de ezt hiába mondja el a gyerek, ő nem lehet a proféta a saját hazájába. Tőlünk tanácsadóként, ha példákat mondunk más vállalatoknál, azt könnyebben ki tudjuk nyitni így az alapító tulajdonost.
Én adnék még erre egy ilyen személyes választ is. Ugye itt a Szinergiában többen többféle felállásban szoktunk ilyen családi vállalati tanácsadási munkákban megjelenni, de mindenki, aki ilyenben részt vesz, az valamilyen módon érintettje ennek a működési módnak. Ugye mi ketten, mint apa és lánya szoktunk megjelenni családi vállalatoknál, és hogyha úgy érkezünk meg ugye egy alapító tulajdonoshoz, hogy mi is ebben a cipőben voltunk, vagyunk, ismerjük ezeket a konfliktusokat, tudjuk, hogy hogyan kell működni egy vállalatnak ahhoz, hogy ne a családi viszonyok legyenek azok, amik a mozgatórugók. Itt azonnal úgymond egy hitelességet tudunk élvezni, és könnyebben veszik azokat a tanácsokat, amit mi magunk is el tudunk mondani, hogy mi hogyan alakítottuk ki, hogyan működik nálunk, a mi családunk hogyan működik, a mi cégünk hogyan működik. Tehát azt gondolom, hogy itt van egy ilyen személyes vonatkozás, amivel egy picit könnyebb őket megnyitni, hogyha nem csak egy általános tanácsadói szöveget mondunk, nem valaki mond okos dolgokat, amit a tankönyvből megtanult, hanem bizony érzi a saját bőrén, tudja, hogy milyen nehézségekkel áll szembe az alapító.
Hogy a Dóri utalt rá, mi saját példát mondunk, hogy ez nekünk milyen nehézségeket okozott. Egy cégbe dolgozunk, egyszer vagyok a Dóri faterja, főnöke, munkatársa. Ugye, hogy lehet így gyakorlatilag valamilyen módon megoldást találni egy céges működésre? És ott szokott nálunk elválni, hogy elindul ez a változás vagy se, hogyha sikerül az alapító tulajdonos rávenni arra, hogy a cég jövőjéről ne a konyhaasztalnál, ne vasárnap, és ne a család jelenlétébe beszéljünk, hanem ennek lenne egy külön helyszíne, külön egy forma, és ha ő ezt elfogadja, akkor megérti, hogy a vállalatról is kell beszélni, meg a családról is kell beszélni, de ezt a kettőt nem szabad összekeverni. És talán még egy dolog, ami nekünk egy ilyen specialitásunk talán a versenytársainkhoz képest, hogy mi amikor generációváltásról beszélünk, akkor nem egy, hanem két kérdést kell, hogy megválaszoljunk. Hogy fog alakulni majd a menedzsment? Ez egyik kérdés. A másik, hogy fog alakulni a tulajdonlás? Mert a gyerekek lehet, hogy szívesen lennének tulajdonosok, de nem szívesen tekernék a verkét reggeltől estig, meg hétvégén, meg nyáron. De szívesen lennének tulajdonosok, és alkalmasak is rá, hiszen több vállalatban megfordultak, különböző végzettségeik vannak, nyelvet beszélnek, tehát van egy rálátásuk. És ha sikerül megértetni az alapítóval, hogy nem okvetlenül kell, hogy a gyerekek belerukkanjanak az ő nagy sikerű cégébe, hanem lehetnek tulajdonosok, és lehet egy menedzsment, ami akár családokból áll, akár teljesen függetlenekből, akkor itt több vára kerül ez egész cég, sőt, az alapító is maradhat ennek a tulajdonosi körnek a tagja, és mint egy igazgató tanácsi tag, vagy az igazgatóság elnöke, kontroll gyakorolhat a stratégia fölött, és nem kell belerokkannia élete végéig abba, hogy menedzserként viszi a céget.
Sőt, én még, hogyha szabad ehhez egy gondolattal csatlakozni, itt egy pillanatra visszautalnék ugye a három lehetőségre. Ugye arról se feledkezzünk meg, hogyha a történet vége az, hogy bizony ezt a vállalatot értékesíteni kell. Ugye sokszor ez is egy olyan mérföldkő, amire úgy tekintenek az alapító tulajdonosok, mint hogyha ott a vagyonuk véget érne, minden, amiért addig dolgoztak, az összes évtized, amit belefektettek, az menne a levesbe, holott nem erről van szó, hanem maga a vagyon, amit képvisel az a vállalat, az ugyanúgy tovább örökítődik, ugyanúgy tovább örökítődik a vállalat. Az átvevő generációnak, tehát itt is nagyon fontos, hogy a tulajdonosi aspektust, meg a tulajdonosi szemléletmódot nem csak akkor kell képviselnie az átvevő generációnak, hogyha az adott szervezeten belül válik tulajdonossá, hanem hogyha valamilyen módon az a vagyontárgy, ami ott rendelkezésre, az az ő birtokába kerül. Lehet ez konkrétan pénz, lehet vállalat, lehet ingatlan, ingóság, stb., bármi, neki mindezek fölött kell tudnia tulajdonosként működni.
Ezt vinném tovább, és ha egy tulajdonos szembe tud nézni azzal a kérdéssel, hogy két dolgot kell megválaszoljak. Az a vagyon, amit létrehoztam az évtizedek alatt, És az a család, aminek én egy alapítója vagyok, és egy fontos tagja vagyok, ezt a kettőt együtt hogy lehet sikeresen továbbvinni? Hogy lehet a vagyont megőrizni, fejleszteni úgy, hogy a család közben ne menjen tönkre, ne legyenek konfliktusok, sőt, élvezzük ennek az előnyét. És azt látjuk, hogy ez nagyon nehéz, mert az alapító tulajdonos, ahogy Dóri mondta, úgy gondolja, hogy ha el kell adni a céget, az valami baj, valamilyen rossz. Nem, egy következő fázis jön. És lehet, hogy az eladással olyan bevételekre tudnak szert tenni, ahol mind az alapító, mind a gyerekei olyan dologgal foglalkozhatnak, amit szívesen csinálnak, és még nyereséges is.
Azon gondolkodtam, hogy már maga az, hogy ezt elfogadni, hogy mondjuk van több gyerekem, akiből valaki elvégezte az iskolákat, együtt nőtt fel a szervezettel, és szeretné is továbbvinni, míg van az, vagy vannak azok, akik teljesen más területen érdeklődnek, és nem is szeretném őket belekényszeríteni, vagy elfogadom, hogy nem érdektelenségből fakad az, hogy ők más területen teljesednek ki, hanem egyszerűen ez a velejárója, vagy hogy nem törvényszerű az, hogy az, ami engem érdekelt, akkor az a gyerekemet is érdekelni fogja. Elfogadni azt, hogy nem az összes gyerekem érdeklődik a szervezet iránt, vagy a családi vállalat iránt, és vannak köztük olyanok, akik teljesen más területen teljesednek ki. Ha ezt most valaki hallgatja, én azt gondolom, hogy akár ez ilyen felszabadító érzés is lehet, hogy ilyen van, máshol is előfordul, nemzetközi szinten, hazai szinten is számos ilyen példa van, és ettől függetlenül ők még lehetnek részei a családi vállalatnak, nem menedzsment tagként, hanem tulajdonosként, és még így is hozhatnak, vagy így is hozzáadhatnak ennek a családi vállalatnak a növekedéséhez, az érték növeléséhez egy másik szempontból, egy másik aspektusba, vagy más tapasztalatokat, más tudást behozva, köszönhetően annak, hogy ők nem csak a szervezetet látják, hanem teljesen más területekről, akár most csak mondok egy példát, nem tudom, jogi terület, helyezkednek el, és az IT szervezetben olyan kérdésekben tudnak ők tulajdonosként tapasztalatot megosztani, amit nem tudnának, hogyha egyébként már az érettségi után a szervezeten belüli pozíciókból választottak volna maguknak valamilyen érdeklődési területet.
Nagyon fontos kérdést vetettél fel ezzel, és sajnos azt látjuk gyakran, hogy egy ilyen szituációban, amikor több gyerek van ugye a családban, és valaki közülük foglalkozik azzal a tevékenységgel, amit a vállalat folytat, valaki pedig nem, akkor sokszor az az automatizmus lép életbe a családnál, hogy hát akkor az a gyerekem, aki egyébként ezzel a területtel foglalkozik, akkor ő viszi tovább a céget. Tehát ő lesz a tulajdonos. A másik meg csináljon, amit jónak lát, keresse meg a kenyerét, intézze az életét, ahogy szeretné. Tehát, hogy ilyen fekete-fehérré válik ez a képlet, miközben ez egy rendkívül hibás gondolat, pont amiatt, amit mondtál. Tehát a kívülről behozott tudás, a más látásmód, a széles spektrumú gondolkodás, az hozzá tud adni ezeknek a vállalatoknak a működéséhez, és nyilvánvalóan egy gyerek, amiatt a gyerekem, hogyha ő nem azzal foglalkozik, amivel én annak idején kiválasztottam, hogy az életemet szeretném tölteni, nem büntethetem őt azért, hogy mással foglalkozik, másban jó, másban képezte magát.
Ez egy nagyon érzékeny kérdés, és hogyha ide sikerül eljutni egy alapítóval, akkor már bejutottunk egy bizalmi körbe. Ez pedig a következő. Van két fia vagy két lánya, szóval több gyereke, hogy akkor egyenlően mindenki kapjon a tulajdonból, vagy csak az kapjon belőle, aki képes arra, hogy ezt vezesse. A másik, hogyha bele akar szólni igazgatósági tagként, hát az jobb, ha inkább nem teszi, de miért is kapna ő akkor tulajdont? És a dolognak a nyitja a mi megközelítésünkben az az, hogy külön-külön minden családnak végig kell gondolni, hogy személyesen neki mi a célja, végig kell gondolni, hogy a vállalatnak, mint tulajdonosok, hogy látjuk mi a célja, és ezt a kettőt kell fedésbe hozni. És ilyenkor történhet meg, például egy porászati példát tekintve, a két fiú közül az egyik az viszi a vállalkozást, ehhez megvan az érdekeltsége, mint egy vezetőnek, és a két srác ketten tulajdonosok ebben a cégben. Nem is azonos arányban, hiszen az, aki menedzseli, ő neki a hozzárulása a stratégiához valószínű nagyobb, mint aki külföldön él, de negyed évente az igazgatósági ülésekre hazajön. De itt a lényeg nem az, nem tudunk egy általános megoldást mondani, itt a családnak konszenzussal kell megállapodni abban, hogy ki mit szeretne elérni, a vállalat mit szeretne elérni, és hogy legyen a tulajdon. Viszont a konszenzussal csinálják, akkor megvan az a lehetőség, hogy a család nem megy szét. Ha az alapító tulajdonos végrendeletben vagy valami döntésében elmondja a gyerekeknek, hogy te kapsz 20-at, te kapsz 80-at, hát abból biztos nagy balhé lesz, mert a feleség, az anya, a férj, az unoka, a gyerek az már azonnal megosztott lesz ebből a szempontból, hogy kinek mennyi a tulajdona és ki vezeti ezt a céget. Úgyhogy ez az egyik legnehezebb kérdés. És ez a mindent egyenlően vagy valakinek odaadni, ez a lehető legrosszabb megoldás.
Itt ugye ilyen nagyon egyszerűen hangzott ez, hogy meg kell nézni az egyéni célokat, és meg kell nézni a szervezeti célokat, de rögtön az első pontnál ugye belőtkozünk egy olyan helyzetbe, hogyha megkérdezzük, hogy na akkor most mindenki fegye föl, hogy mi az ő személyes célja az életében, akkor kiderül, hogy gyakorlatilag a családtagoknak fogalmuk nincsen arról, hogy mik az egyéni vágyak, milyen célokat tűztek ki a családtagok egymás előtt. Tehát sokszor már ezen a ponton kialakul egy kvázi konfliktus helyzet. Ilyenkor szükséges, hogy legyen egy olyan moderátor szerep ezeken a beszélgetéseken, aki igenis megteremti annak a lehetőségét, annak a feltételeit, hogy mindenki őszintén nyíltan megnyilatkozhasson arról, hogy mi az ő valódi vágya, mi az, amilyen módon ő elképzeli a következő éveit, évtizedeit, és ebben ne érjen senkit semmiféle megbélyegzés. Ne legyen az, hogy meg kell hunyászkodnia annak, akinek mondjuk van egy, nem tudom, egy külföldi vágya, szeretne egy egyetemet elvégezni, van egy ambíciója, hogy alapítson egy új vállalatot, hanem ezt valóban felvállalhassa, és egyenlően konszenzusosan döntsenek arról, hogy igenis milyen irányba fogják a vagyontárgyakat orientálni.
Most, amiket mondtatok, igazgatósági tanács, vagy akár ennek a köre, amikor ezek az egyéni célok, szervezeti célok összeírása és akár egymással összehangolásra kerülhetnek. Már egyáltalán ezek a fogalmak, hogy ezek léteznek, vagy nem csak egy nagyobb multivállalatnál, ahol a befektetői kör és egyebek elvárják, hanem egy családi körben működtetett, vagy családi típusú vállalkozási formában is létezhetnek, és nem fellengzősködés, hogyha valaki mondjuk egy igazgatósági tanácsot összehív. Mennyire gyakorlat ez, vagy azt tapasztaljátok, hogy onnantól gyakorlattá válik, amikor erre fölnyitjátok a szemeket, vagy fölnyitjuk a szemeket, hogy ezekkel hogy legyenek a szervezeten belül, és hogy reagálnak, hogy hát nem, nálunk ilyenekre nincsen szükség, ezek ilyen úri huncutságok, nagyobb szervezetek, vagy nemzetközi szervezetek, vagy ahol a befektető előírja, ő csinálja, de mi ezt meg tudjuk oldani a családi asztalnál, akár vasárnap délben.
Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés, és hogy nekünk miket nem szabad használnunk, milyen szavakat, nem szabad igazgatóságot használni, nem szabad értekezletet használni, nem szabad tervezést használni, nem szabad stratégiát, tilos IT-t és felelősséget, hatáskört megpiszkálni se szabad bottal, kezdetben. De aztán, mikor ők megértik, hogy oké, nem igazgatóságra van szükség, hanem családi tanácsra, ahol a család végig gondolja két szempontból, a család szempontjából, meg a vállalat szempontjából, hogy miket kellene tenni, akkor már be lehet vetni ezeket a szakzsargonokat. Ez oka annak, hogy a nagy tanácsadó cégek családi vállalatokkal nem igazán foglalkoznak, mert ők ebben a szakzsargonban élnek, ők ezt használják, pontosan tudják, hogy mit jelent, de nekünk le kell fordítani ezeket a megoldásokat a család szintjére, és arra azt a szakzsargont kell használnunk, amit maga az alapító tulajdonos is ért, elfogad és támogad, és nem ijed meg tőle. Például csak egy kérdés, vagy egy érdekesség, ezek a családi vállalatok nem gondolnak úgy magukra, mint vállalatok. Ha megkérdezzük, hogy a ti vállalatotok, akkor nézz egy nagyot, hogy de hát a mi vállalatunk vagyunk összesen 50-en, meg a bevételünk ennyi, mert ők úgy gondolják, hogy ez egy vállalkozás, ezt még csak használják. De az, hogy vállalat, vagy az, hogy stratégia, vagy hogy éves terv, ilyen nincsen.
És ugye ilyenkor halljuk mindig azt a mondatot, hogy hát nálunk azért máshogy működik. Igen, ez a gyakorlat jól hangzik, annál a másik cégnél, meg van ilyen tapasztalat, de nálunk máshogy működik. Aztán eltelik egy kis idő, és kiderül, hogy lehet, hogy más a vállalat neve, lehet, hogy más a létszám, lehet, hogy más az alapító, de a problémák azok bizony ismétlődőek.
István, említetted, többször mondtuk már, hogy ugye kimenet lehet az is akár, hogy eladni a szervezetet, bármilyen okból nem is kell ezt talán bolygatnunk, hogy mi miatt született meg ez a döntés. Minden esetre ez a döntés már megszületett, az alapító tulajdonos úgy döntött, hogy szeretne teljesen megválni, kilépni, értékesíteni, és aztán azt a vagyont valamilyen módon családon belül persze megtartani, minden esetre ezt a folytonosságot szervezeten belül nem viszik tovább. Hogy tudunk abban segíteni, hogy ez idáig eljusson a cég, mert ahogy te is mondtad, akkor, jellemzően akkor, amikor minket megkeresnek, akkor még nincs ilyen állapotban a szervezet, hogy ez megvalósítható legyen, értékesíthető legyen.
Igen, hát itt a szervezetfejlesztésnek egy ilyen alapját kell elkezdenünk, tisztázunk el, hogy milyen célt szeretnének kitűzni, kik a vezetők, ezek a vezetők miben tudnak dönteni, mi az ő hatáskörük, hogy látják a vevőiket, kik az ő alvállalkozóik, tehát egy ilyen közös szervezeti végiggondolás kapcsán lehet eljutni oda, hogy eladásra felkészíthessük ezt a céget. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor nem nagyon tudunk mit eladni, hiszen aki átveszi a céget, szeretné látni, hogy mennyi a bevétel, mennyi a költség, hogy van a menedzsment, milyen IT támogatás van mögötte, milyen marketing eszközöket használnak. Tehát nekünk akkor szinte a nulláról, mintha egy új céget építenénk, az alapító tulajdonos ezt végig kell gondolni. És itt kell bevonnunk a többi vezetőt is, aki eddig Lehet, hogy vezetőnek hívták, de igazán nem volt vezetői hatalma, mindent az egyszemélyi alapító döntött el, de itt ki kell térnünk arra, hogy ezek után hogy működjön a cég. Miért fog pénzügyi vezető felelősséget vállalni, a termelési vezető, mi is lesz az ő döntési joga, és ez nem lesz egy könnyű menet, mert az alapító tulajdonos rendszeresen át fog lépni ezeknek az embereknek a döntési és hatáskörén, míg meg nem szokja és meg nem tanulja, hogy a cég sikere szempontjából valódi vezetőkre van szükség.
Szerintem még az is egy érdekes kérdés lehet, hogy eddig a család oldaláról néztük ezeket a vállalatokat, viszont szervezetfejlesztőként nem mehetünk el amellett, hogy azért ott van rengeteg olyan munkatárs, olyan ember, akiknek a vállán nyugszik napról napra a vállalatnak, a szervezetnek a tevékenysége, a sikere, akik ezt akár a generációváltást átélik, végignézik, de ők is szereplői, vagy ők is aztán a generációváltás eredményével majd együtt kell tudniuk dolgozni és élni. Mi a titok abban, hogy ezt a generációváltást ne szenvedje meg a munkatársi kör?
Én azt gondolom, hogy mindenek előtt bármilyen döntés is születik a szervezet jövőjére vonatkozóan, nagyon fontos, hogy az érintettek egy tudatos kommunikációt alakítsanak ki. Mert ugye itt megvan az a veszélyhelyzet, hogy akár egy családtag, akár egy menedzser egy-egy olyan információ morzsát juttat ki a munkavállalók körébe, ami egyfajta pletykát, rémhírkeltést tud elindítani. Egyébként minden rossz szándék nélkül, tehát itt általában nem valamiféle szándékosság történik. Valaki egy fél mondatot elejt mondjuk egy munkatársnak, és abból elkezdődik ugye a beszélgetés. Tehát nagyon fontos, hogy meglegyen előre az a kommunikációs terv, hogyha például egy generációváltás történik, akkor milyen módon fogjuk bevezetni az új tulajdonosi kört, hogyan fogjuk kommunikálni, milyen szerepkörbe fogjuk őt először megjeleníteni a munkavállalókkal szemben. Tehát meg kell ágyazni ennek a változásnak. Különben, ugye, mint minden változás helyzet, ez is ellenállást fog szülni. Megszoktuk azt, hogy az alapító hogyan működik. Tudjuk, hogy neki hogyan tudunk megfelelni. Tudjuk, hogy hogyan kell neki idézőjelbe riportálni, ugye ez most megint egy kicsit ilyen multisabb vonal lenne, tehát hogyan tudunk vele együttműködni. Na most akkor az új tulajdonossal ezt hogyan alakítsuk ki? Ez már egyfajta ellenállást fog szülni az érintettek körében, a munkatársak körében, tehát ez egy nagyon fontos kulcsmomentum lesz, hogy megszervezzük a kommunikációt.
A kulcs az a bevonás, tehát a kulcsembereknek a bevonása. Hogy ez ne egy titokképzés legyen, hogy jön egy tanácsadó és a tulajdonossal leülnek, négy szem közt csöndesen beszélgetnek, semmi információ nem jön ki, hanem hogy mindenki tudja, hogy elkezdődik egy ilyen folyamat, egy közös tervezés történik. Amikor egy bejelenthető helyzetbe kerülünk, akkor el fogjuk mondani, hogy mi lesz. Nem hirtelen változás lesz. Számítunk a kulcsemberekre, nem szándékozunk kirúgni a kulcsembereket, sőt, rájuk szeretnénk építeni, akkor mindenki megérzi, hogy több lesz a felhatalmazás, és elkezd még elkötelezettebb lenni.
Meg talán az is, hogy bár ezt nyilván nehéz ezzel szembesülni tulajdonosként, de hogy a teljes képet rólam, tulajdonosról, akkor látja az a tanácsadó és szervezetfejlesztő, akinek a segítségét én már kértem, és ebben már döntést hoztam, hogyha minden területről, minden szintről visszajelzéseket kapok, és el is mondom, és hogyha nem rajtam keresztül, akkor tőlük közvetlenül a kollégáktól érdemes a tanácsadóknak megtudni, hogy egyébként az az alapító tulajdonos, hogy működik a szervezetben, és a munkatársi szinten, hogy csapódik le az ő jelenléte és vezetői stílusa. Akik most hallgatnak, és megszólítva érzik most magukat bármilyen szempontból, és gondolkoznak azon, hogy tanácsadó segítségét kérik. Akár ott vannak már a generációváltás ajtajában, akár csak tudják, hogy mint családi vállalat el fog jönni előbb-utóbb ez a pont, és ugye, mint ahogy a legelején is megbeszéltük, tudatos tervezést javaslunk mindenkinek. Mire számíthatnak, hogyan zajlik egy folyamat, akár legyen szó családi vállalat generációváltásáról, vagy akár csak arról, hogy tudatos vezetéssé alakítani azt, ami a tulajdonos fejében van most. Hogyan állunk ez, mi szinergia hozzá?
A folyamat általában úgy indul, hogy az alapító tulajdonos keres meg bennünket, de hogy jut el hozzánk? Úgy, hogy valamilyen barátja vagy valamilyen rokona, akivel már dolgoztunk, megmutatja őt arról, hogy érdemes bevonod egy külsőt, mert ő tud neked segíteni. És általában így négy szem közt találkozunk vele, nem is egyszer, nem is kétszer, van, hogy többször, míg ő eljut oda, hogy na jó, próbáljuk meg. De ez nem egy könnyű kérdés, mert először valamilyen módon meg kell, hogy bízzon bennünk. Hogyha megvan ez a fajta bizalom, akkor mi elmondjuk, hogy mi lesz ez a folyamat. És ott el kell vele fogadtatnunk, hogy bevonjuk a családtagokat, tehát nem csak vele fogunk beszélni, hanem bevonjuk a családtagokat, az egyéni célokról, a szervezeti célokról beszélünk, tehát hogy ez egy közös munka lesz, és hogy ez egy folyamat. És a folyamat az nem úgy zajlik, hogy csinálunk egy pontos tervet előre, és mindenki pontosan tudja, hogy mi fog történni fél év múlva, hanem vele együtt tervezzük meg a következő lépéseket. Tehát, hogy ő kontroll alatt tudja tartani magát a folyamatot, és ne érezze azt, hogy kicsúszik az irányítás az ő keze alól. És hogy ennek a folyamatnak legyen dokumentált része is, illetve követhető legyen, hogy mibe állapodtunk meg, no hát ez az a bizonyos családi alkotmány, ami vállalatoknál akár egy működési szabályzat, de ezt a családoknál nem szabad használni, családi alkotmány, hogy mit is jelent ez valójáról, erről a Dóri fog beszélni.
Igen, a családi alkotmány az egy olyan fogalom, amivel az utóbbi néhány évben már akár találkozhatott a hallgatóközönségünk is, de nem biztos, hogy találkozott vele, mert azért eléggé új keletű. Noha egyébként nemzetközi viszonylatban ez mások száz éves múltra tekint vissza, tehát Nyugat-Európában, Amerikában, Ázsiában ennek a dokumentumnak van tradíciója, itt nálunk sajnos nincs, de reméljük, hogy most kialakul. Két szinten beszéltünk az alkotmányról. Az első szint az gyakorlatilag egy olyan megállapodás, ami még önmagában nem bír jogi kötőerővel, hanem valóban megállapodásokat tartalmaz, és hogyha a család ebben konszenzusosan megegyezik, és úgy dönt, hogy szeretné ezt jogi szintre is emelni, akkor ezt egy szindikátusi szerződésben tudják megkötni. A családi alkotmány az egy olyan dokumentum, ami gyakorlatilag minden jövőben feltételezhető, váratlan, várható változásra ad egy választ. Tehát tulajdonképpen minden olyan szituációra, ami valamilyen módon megnehezítheti az üzletfolytonosságot, a szervezetnek a működését, a vállalatban működő tulajdonosoknak a viszonyát, azokra kitér és előre definiálja a megoldási módot. Mik lehetnek ezek? Hogyan történik a tulajdonosi körbe való belépés? Mik ennek a kritériumai? Milyen tulajdon részt kaphat, hogyha valaki tulajdonosként lép be a vállalatba? Lehet-e külsős tulajdonos, idézőjelben külsős, vagy csak családtagokat szeretnénk tulajdonosi körben? Milyen döntési jogkörrel működhet egy tulajdonos? Lehet-e családtag, menedzsment tag? Lehet-e külsős menedzsment tag? Hogyan történik a menedzserré való kinevezés? Hogyan hozunk döntéseket akár a magánéletünkre vonatkozóan, mint család? Mire szeretnénk költeni a közös vagyont? Mi számít közös vagyonnak, mi számít egyéni vagyonnak? Mi történik, hogyha adott esetben történik egy válás, történik egy házasság? Mondjuk, hogyha egy tulajdonos, egy átvevő generációs tulajdonos beházasodik egy családba, elvesz egy párt magának, akkor hogyan történik az újonnan beházasuló félnek a belépése a vállalatba? A tulajdonos lesz ő is, vagy őt szeretnénk kívül tartani? Kell-e adott esetben házassági szerződést kötnie a tulajdonosoknak? Nagyon-nagyon hosszú ennek a családi alkotmánynak a témaköreinek a listája, most néhányat említettem. Ugye ezek olyan témák, amikről nem biztos, hogy komfortos beszélgetni a családtagoknak, hiszen nagyon sokszor kockázatokról beszélünk, és olyan helyzetekről, amire úgy tekintünk, hogy hát ez a mi családunk életében soha nem fordulhat elő, legyen is így, de tudjuk, hogy akkor érezhetjük magunkat biztonságban, hogyha ezekre fel tudunk készülni. Sajnos találkoztunk már olyan helyzetekkel, amikor kiderült, hogy nem tudtunk mindent egymásról. Hiába vagyunk család, nem tudtunk mindent egymásról, nem tudtuk előre kikalkulálni, hogy egy adott változás kérem milyen hatást fog gyakorolni, nem tudtuk előre, hogy például egy adott esetben egy demencia milyen változást hoz elő egy alapító tulajdonosnak a gondolkodás módjában, egy új szerelem, egy gyermekszületés, tehát ezekre a témakörökre fel kell, hogy készüljünk, és ezért születik maga a dokumentum. Ez a dokumentum, ez többszöri workshopolás, többszöri beszélgetés során épül fel, ennek nyilván vannak olyan fázisai, amikor egyéni interjúkat tartunk, van, amikor workshopos formában ülünk le közösen az egész családdal. Tehát ez egy hosszú-hosszú folyamat, aminek a végére létrejön egy dokumentum, amire minden családtag egységesen azt tudja mondani konszenzussal, hogy igen, ezt ő egyetért, vállalja. És hát akkor a legfontosabb dolgot hagytam a végére, hogy magának az alkotmánynak az eszenciája az kell, hogy mik a mi családunknak az értékei. Nem is tudom, hogy miért nem ezzel kezdtem, annyira evidens a számomra, mik a mi értékeink, milyen elvek mentén működik a mi családunk. Ugye ez megint egy olyan gondolat, ami kicsit ilyen mesterkéltnek hangozhat, hogy mi miért beszélünk arról, hogy mik a családunknak az értékei, hát minden családnak a szeretet és az összetartás az értéke. Igen, lehet, hogy a hangoztatott értéke minden családnak ez, de sajnos azt látjuk, hogy nem mindenhol ez szerint működnek a döntések, sem családi szinten, sem családi vállalati szinten.
Talán még a praktikus részéhez annyit, hogy és itt kell megállapodni abba, hogy az alapító tulajdonosnak milyen fizetése, milyen jövedelme lesz. A nyereségből hogy részesedik, mert ezek az alapítók általában maguknak fizetést sem szoktak adni, hanem annyi pénzre szüksége van, azt kiveszi a cég kasszájából, leadózza osztaléként, így úgy amúgy, de ha ő kiszáll a menedzsmentből, és nem gondolunk arra, hogy ő miből fog megélni, akkor ezt ő nem nagyon meri majd kitenni az asztalra, mert úgy érzi, hogy ez kicsit furcsa, hogy neki kell ezt előhozni, viszont hogyha erre nem születik egy megállapodás, akkor mivel nem lesz biztonságban, nem fogja elengedni a céget. Tehát itt nagyon fontos, hogy praktikus dolgokról, de akár ilyen szinten, hogy autója lesz-e, használhat-e autót, céges autóval mi van, a benzint kifizeti, tehát van egy csomó ilyen egyszerű, racionális dolog az alapító tulajdonosokat, ez nagyon foglalkoztatja, mert ők a részletekben jók, és ezekre a részletekre választ szeretnének kapni.
Így, ahogy soroltátok a kérdéseket, hogy mikről kell megegyezni a családi alkotmány megalkotásakor, ugye van egy része ez a praktikus racionális, és van egy olyan része, ami talán a leg, mondhatjuk azt is, hogy fájdalmasabb kérdéseknek a boncolgatása, amihez kell az, hogy nyitott legyen a család rá, és amit már korábban Dóri, te is említette, hogy legyen egy olyan, és hogyha ez külső szereplő ott van, aki egy kicsit pártatlan is tud lenni, és mind a két fél, hogyha esetleg egymásnak feszülések vannak, úgy érezheti, hogy támogatásra számíthat a pártatlan oldalról. Tehát, hogyha van egy olyan kör, ahol ezek őszintén, transzparensen felvállalhatóak és kimondhatóak, akkor lehet egy ilyen családi alkotmánynak a megalkotása sikeres. Egyéb esetben az, ami a tulajdonos fejében van, az egy jogi formulában leírt döntés, nem pedig egy konszenzusos döntés eredménye.
Ezt nagyon jó, hogy mondod, és itt szeretném felhívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogyha ilyen családi alkotmány létrehozásában gondolkodnak, vagy akár már benne is vannak a folyamatban, hogyha véletlenül olyan tanácsadóval találkoznak, aki egy sablon dokumentumot szeretne kitöltetni velük, akkor tudják, hogy rossz helyen vannak, mert ez nem lehet egy sablon dokumentum. Ez nagyon fontos, hogy mély őszinte beszélgetések, alaposan átgondolt döntések alapozzák meg ennek a dokumentumnak a hátterét, aludni kell rá napokat, heteket. Nem jó, hogyha ez egy ilyen azonnali döntésből születik, és ahogy mondtad is, Fruzsi, nagyon nagy kockázat az, hogyha az alapítónak a gondolatai kerülnek ugye feketén-fehéren dokumentumba.
Ehhez szeretnék még hozzáfűzni valamit, hogy mi is a mi szerepünk egy ilyen munkába. Mi példákat mondhatunk arra, hogy milyen megoldások léteztek a tapasztalatunkban, milyen előnye, milyen hátránya egy-egy megoldásnak, de mi nem hozhatunk döntést. És hogyha ezt megérti a család, és megérti az alapító, hogy mi ezt a helyzetet moderáljuk, és segítjük őket, de a döntést ők hozzák meg, akkor megnyugszanak. Mert hogyha valaki a család fölött szeretne döntést hozni, és nyomást gyakorolni bárkire, akkor elveszíti a tanácsadó a bizalmat. A tanácsadó iránti bizalom az elvész. Nekünk külsőnek kell maradni, és egy csomó példát kell hoznunk, alternatívákat.
Nagyon sok témáról beszélgettünk, kezdve onnan, hogy egyáltalán miért aktuális most ez a kérdés, és ugye meg is válaszoltuk rögtön, hogy nem most aktuális, csak most lett ennek felhangja, de egyébként nagyon régóta jelen vannak a családi vállalatok, és mindig is sokkal tudatosabban és egy kicsit speciálisabban kell hozzáállnunk, függetlenül attól, hogy az életciklus mely szakaszában vannak, elértéke már a generációváltásnak a pontját, pillanatát, mert talán az lehetne így zárásként az eszenciája a beszélgetésnek, hogy a tudatos tervezés, az, hogy a tulajdonosnak a fejében már jóval azelőtt meglegyen, hogy ő hogy képzeli el a jövőjét, mint hogy odaérkezne, és ez nem csak az ő fejében, hanem ez teljesen transzparensen a teljes családi kört bevonva és ismerve az ő aspirációikat érdemes készülni arra, hogy egyszer majd el fog jönni ez a pont. Illetve beszélgetünk arról is, hogy egyáltalán hogyan zajlik a generációváltás folyamata, és miben tudunk mi segíteni. Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönjük a hallgatóknak, hogy meghallgatták és velünk voltak. Legközelebb egy másik témával jelentkezünk.
Köszönjük mi is a hallgatóknak, hogy végighallgattak bennünket, és sok sikert egy ilyen generációváltáshoz.
Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hogyha bárkinek a segítségében lehetünk egy ilyen kérdésben, akkor szeretettel fogadjuk a megkeresést, mindenféle kötelezettség nélkül örömmel veszük a találkozást.